Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a Kőbe zárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Hölgyeim és uraim, a következő órában a Marosvásárhelyi Rádió Kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában összevont külön kiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az említett műsorok szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden: több Báthori István szerzett dicsőséget a bátoriak nemzetségének és egyúttal Erdélyország népének. A lengyel királyi trónt megszerző Báthori István az ötödik a sorban a somlyói családfa tanúsága szerint. Erdélyi fejedelem, majd megválasztott lengyel király, több nemzet történelmét meghatározó uralkodó, kiemelkedő életműve messze túllép Erdély határain. Témánk Báthori István emlékezete és megbecsülése.
A Kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közíró, a volt Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem dékán helyettese, akit tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Professzor úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást, és egy korábbi műsorban etelközben kalandoztunk el a csöbölcsögi magyarokról, ottani ásatásokról beszéltünk, és akkor szóba került Kijev is, Kijev kapcsán Báthori István személyisége, és hát úgy gondoltuk, hogy ez megér egy műsort, sőt akár kettőt is, hiszen igen aktuális ma még itt Kolozsváron is, hogy Báthori István alapította az első egyetemet, de ugyanúgy Vilniusban is az ottani egyetemet, úgyhogy valóban Báthori István emlékezetéről és megbecsüléséről fogunk szólni. Egy dicső korról, viszont egy igencsak nagy nemzeti tragédiát követő időszakról, hiszen 1526, jól tudjuk, a Mohácsi vész, és annak a századnak a végén uralkodott Báthori István. Most pedig éppen egy másik szomorú eseményről emlékeztünk meg, a trianoni 100 éves évfordulóról, de hát ez azt üzeni, hogy a nemzet életében mindig vannak holtpontok, mélypontok, nehéz időszakok, legyen az Mohács vagy éppen Trianon, de az összetartozás az az eredményt adhatja sokszor, hogy mindig lesznek újabb és újabb csúcsok is a nemzet életében.
Az Erdélynek több vajdát és fejedelmet adó báthori nemzetség két családfára vezethető vissza. Az Ecsedi ág ismert képviselője Báthori István erdélyi vajda. Ma ugyan nem róla beszélünk, de mégis mit tudhatunk az uralkodásáról?
Valóban a báthori család esetében két ágról szólhatunk, és bizony, hogyha elmegyünk az Ecsedi ág székhelyére, már említett Nyírbátor, kelet-magyarországi kisvárosba, akkor ott igencsak azt tapasztaljuk, hogy minden, szinte minden báthori család emlékét őrzi, kezdve a település nevétől, tehát a nyírségben levő bátor, Nyírbátor, tehát báthoriakról ered a név, ahol egyébként nyilván békeidőben és nem ilyen járványidőben minden nyáron a báthoriak címere által őrzött, vagy onnan eredő sárkány fesztivált szervezik, hiszen jól tudjuk, hogy a báthoriak címerében sárkányfogak találhatóak meg, és minden, akár a báthori, akár sárkány nevét őrzi. Egyébként nagyon szépen helyrehozták a báthori kastélyt, úgyhogy ez egy idegenforgalmi turisztikai objektum, és akárkinek, így a kedves rádióhallgatónak is ajánlani tudom, hogy amennyiben arra látogat, vagy úgy megy Magyarországra, akár átléphet Vállajnál a határon, és meglátogathatja útközben Nyírbátort, érdemes. És egyébként a mai kor kívánalmai szerint ebben a kastélyban élethű viasz figurák vannak, ez egy nyugati szokás, ugye, ilyen Madame Tussaud múzeumok már régóta a nagyvilág számos városában létrejöttek, hát egyfajta ilyenszerű ez a kastély is, hiszen viasz figurákat is láthatunk a kor szellemében, többek között az ismert kenyérmezői csata hősével, a török verő Kinizsi Pállal is megismerkedhetünk, akinek utca őrzi Marosvásárhelye nevét. Kinizsi Pál utca, sajnos a román fordítás az már kínai Pál lenne, hiszen Pavel Kinezul román nyelven. Tehát Kinizsi Pál, ő Kinizsi Pál, és nem kínai Pál, ő a török verő, és az ő viasz figurájával Nyír Bátorban, a Bátori kastélyban megismerkedhetünk. Nyilván az erdélyi vajda Bátor Istvánnal együtt, aki egy másik Bátor István, nem róla fogunk beszélgetni, de nyilván az ő nevét is meg kell említenünk, de hogy milyen szépen őrzi a település a bátor emléket, még a gyógyfürdőt is bátori gyógyvíznek nevezik, a sárkány gyógyfürdőn pontosabban, tehát maga a gyógyfürdő a sárkány gyógyfürdő, a már említett címer, bátori címer jelképe alapján is, a gyógyvíz pedig bátori gyógyvíz, tehát mondhatni, hogy a csapból is bátori folyik, vagy a sárkány foga folyik.
A somlyói ágon erdélyi fejedelem Bátor István Szilágysomlyón született 1533. szeptember 27-én. Mi őrzi az emlékét a szilágysági kisvárosban?
Sajnos éppen a kontrasztról kell beszámolnom, de hát ilyen az élet, hogy van fekete-fehér, és vannak elütő színek, vannak kiegészítőek is, tehát itt sajnos Szilágysomlyón már egy elhanyagolt várral találkozhatunk, pedig itt született maga Bátor István, az erdélyi fejedelem és lengyel király litván nagyherceg, akiről beszélni fogunk, és azok az eredmények, amelyeket sikerült elérni, azok elsősorban az erdélyi magyar kisebbségi sorsunkból fakadó eredmények, megvalósítások. 2001-ben, tehát immár két évtizede sikerült felállítani a római katolikus templom előtt, tehát nem köztéren a város központjában, egy Bátor István mellszobrot. Mindez a helyi civileknek köszönhető elsősorban. Van egy három nyelvű, tehát román, magyar és angol nyelvű tábla is, amelyet ide elhelyeztek, de nyilván említvén a civil közösséget, nagyon jól működik itt egy alapítvány, Bátor István alapítvány, ez vállal fel számos tevékenységet, többek között az ősszel szeptemberben sorra kerülő, évről évre megrendezésre kerülő bátori napokat. Hát nyilván itt most az idei az szintén kétséges, ez szeptember végén esedékes, hiszen amint említett, és került. Tehát Bátor István 1533. szeptember 27-én született, tehát ezért szeptember végén szervezik a bátori napokat. Maga az iskola is, az általános iskola, magyar nyelvű általános iskola is Bátor István nevét őrzi, tehát mindezek jelentős eredmények, hogyha a mi erdélyi magyar kisebbségi szemszögünkből nézzük, és köszönet érte az ott munkálkodó elsősorban Széman házaspárnak, Széman Péternek, az MK elnöke, jelen pillanatban is feleségének, Rózsának, valamint nyilván munkatársaiknak, az alapítvány kuratóriumának, mindazoknak, akik ezekben a tevékenységekben, mondanám azt, hogy a bátori emlékét megőrző tevékenységekben részt vesznek. Egyébként én magam is ott voltam egy lengyel-magyar konferencián is, tehát még ilyesmire is sor került, hogy tudományos rendezvényt szerveztek a lengyel-magyar barátságot megtestesítő Bátor István szellemében.
A szülővároson belüli szülőhely ódon falmaradványai és az egykori vár romjai mit üzennek az arra járónak?
Ha személyesen magamra gondolok, és valószínű, hogy nem vagyok egyedül, akkor a fentiekből is következik, hogy egyfajta csendes szomorúság uralkodik el rajtam, hogyha az elhanyagolt ugye, szülőhely a bátori kastély maradványait, még nem restaurált maradványait nézem, és a lakattal lezárt kaput és az udvaron kinövő bozótot, bár itt úgy tűnik, hogy és remény szerint lesznek megújulások, és hát ha majd mégiscsak egy uniós pályázat megvalósulhat. De ha már az Európai Unióról beszélek, lévén, hogy Bátor István nem csak erdélyi fejedelem volt, hanem egy európai jelentős államférfi és uralkodó, hát egyúttal a szégyenérzet is elfog, és nem csak a román állam részéről, hogy nem tette rendben ezt az objektumot, hanem azért is, mert az Európai Uniónak is egyfajta feladata, hogy az Európában jelentős államférfi tevékenységet folytató személyek emlékét megőrizze történetesen, ne ilyen állapotban legyen egy európai államférfi szülőhelye. Én remélem, és azt hiszem, hogy ez a remény mindannyiunkban él, és ilyen folyamatokat is tapasztalunk, hogy azért előbb-utóbb eljön az ideje, hogy látogatható lesz, és egy turisztikai célpont lesz a Szilássomlyói vár, hiszen ma már sok mindent felújítottak, és akár még azt is remélem, hogy a három nyelvű tábla mellett még litvánul és lengyelül is kiírják a nevét. Egyébként hadd mondjak egy felújításra nézve egy pozitív példát, és említettük ugye Nyírbátort, ha valaki arra megy Magyarországra, akkor Nagy Károlyt érintheti, ott megy át Vállajnál, Csanálosnál a határon, és úgy jut el Nyírbátorig. Nagy Károlyban jól tudjuk, hogy nagyon szépen felújították a Károlyi kastélyt, amely látogatható, jelentős turisztikai célpont. Bár itt el kell mondanom, és most, hogy a trianoni 100 éves évforduló van, hogy hát sajnos éppen egy Károlyinak, Károlyi Mihálynak is köszönhető, hogy ez a úgymond békeszerződés ilyen formában bekövetkezhetett. Mégis ez a kastély fel van újítva, látogatható, és aki oda megy, az kevésbé azt elemezgeti, hogy mi történt 100 évvel ezelőtt a békeszerződés során. Tehát nyilván egy építménynek, egy örökségnek a felújítása, a restaurálása azt jelenti, hogy a közember számára élményt nyújt, és ez nem kell ismernie a történelmi háttért, nem kell lapozni a történelemkönyveket, hanem elmegy egy ilyen helyre, és jól érzi magát ott. Úgyhogy remélem, hogy Szilássomlyó is majd megadhatja ezt mindannyiunk számára előbb-utóbb.
Vajon hogyan értékeljük mi erdélyiek, magyarok és nem magyarok mindezt, vagyis amit az imént elmondott?
Sajnos meg kell állapítanom, nyilván ez csak általánosságban is, nem ellenpéldák szintjén, hogy nem ismerjük eléggé Bátor István személyiségét, és hogyha valamit nem ismerünk eléggé, akkor nyilvánvaló, hogy nem is tudjuk felőképpen értékelni, vagy elhelyezni az ő értékeit. És ezt alátámasztja az is, hogy amikor éppen 4 éve Szilássomlyón jártam a város napokon, éppen a városnapok zajlottak, megkérdeztem az ott lévőktől, hogy ismerik-e ezt a nevet, hogy Bátor István. Érdekes módon egy román lakos azt mondta, hogy Magyarország királya volt, ami hát nem igaz, mert nem volt Magyarország királya. Akkor 3 részre szakadt Magyarország, más történelmi időket éltünk. A megkérdezett magyar fiatalok pedig vállukat vonogatták. Tehát ez egy szomorú jelenség, hiszen büszkéknek kellene lennünk nemzetiségtől függetlenül, hogy éppen Erdély földjén született egy ilyen jelentős államférfi, és hát ezt kellene erősítenünk, és ez a célunk is, hogy ezt erősítsük, ezt a tudatot, hogy ha valamit megismerünk, akkor megfelelő módon tudjuk értékelni is.
Bátori neve és a hozzá kötődő szellemiség köztudatba vitelét, a mai kor kihívásai szerinti táplálását szolgálja a mai beszélgetés. Ön is így érzi?
Valóban így van, és ezért is akár 2 műsort is erre szánunk, hiszen azt még tudjuk, és ez nyilván ez tény, hogy Bátor István Erdély szülöttje volt, beszéltünk Szilássomlyóról, ahol született, de az már kevésbé van a köztudatban, viszont az is tény, hogy a legnagyobb földrajzi terület ura volt, vagy pontosabban kijelenthetem, bár ezt így a történelemkönyvek nem írják, a szakemberek se hangsúlyozzák, tehát mondhatnám azt, hogy nem beszélnek róla, nem került a köztudatba, de elmondhatom azt, hogy Bátor István az a magyar államférfi, magyar területen született, magyar nemzetiségű államférfi, aki a történelem során valaha is legnagyobb terület felett uralkodott, tehát földrajzi értelemben a legnagyobb terület felett, és hát kicsit jelképesen, akár viccesen is felfogható, kijelenthető az, hogy akkoriban Bátori István uralkodásának a évtizede alatt Erdély földjét a balti tenger vize mosta. Hát most nyilván ez azt jelenti, hogy a balti tenger partján lakó számára is ugyanaz volt az uralkodó Bátor István, aki mondjuk éppen a marosvásárhelyi lakos számára is ugyanaz az uralkodó volt, és olyan városokat sorolhatok itt fel, egy régiónak a központját, mint Kolozsvár, illetve Gyulafehérvár, akkor Erdély központja, Krakkó, a Lengyel Királyságnak a fővárosa, központja, Riga, mai Lettország fővárosa, Vilnius, Litvánia fővárosa, Minszk, Fehér Oroszország, illetve Kijev, Ukrajna fővárosa. Tehát ha ezeket a városokat megemlítem, ma már külön országok állnak mögöttük. Mindezen városok lakóinak Bátor István volt az uralkodója. Tehát ez egy kihívást jelent a számunkra, éppen az előbbi kérdéshez is csatlakozva, hogy leginkább nekünk kell értékelnünk, tehát ne csak azt várjuk, hogy más értékelje, és valóban értékeli is a Vilniusban élő litvánok. Nagyon büszkék Bátor István, hogy egyetemet alapított nekik, de nyilván szubjektív módon leginkább nekünk kell értékelnünk a saját értékeinket. Úgyhogy ez egy nagy kihívást jelent. Azt hiszem nem csak a Bátor István személyisége kapcsán, hanem még számos példát is adhatunk.
Maradjunk még ennél a kérdésnél, hiszen valóban egyáltalán nincs a köztudatban, hogy a legnagyobb kiterjedésű területen uralkodó magyar államférfi volt, és korábban Európa legnagyobb kiterjedésű országa felett uralkodott. Vajon miért?
Van egy objektív ok természetesen, és pedig az, hogy Bátor István nem volt magyar király. A történelmből tudjuk, hogy a Mohácsi vész után az ország Magyarország három részre tagolódott, tehát ő csak, zárójelben mondanám, csak erdélyi fejedelem volt, tehát a három részre tagolódott ország egyik részének volt csupán az uralkodója, és nyilván emiatt nekünk magyaroknak más a megítélésünk, összehasonlítva egy olyan uralkodóval szemben, aki az egész ország résznek volt, mondjuk az uralkodója, vagy magyar király volt, de azt is elmondanám, hogy lehetett volna, és ő maga is ilyen szándékot táplált, pontosabban nem a királyságot szerette volna, hanem elsősorban Magyarországot újra egyesíteni, és kiemelten felszabadítani a török hatalomtól. Viszont azt is elmondhatnánk, ami a megítélését illeti, hogy igen, valóban földrajzilag egy nagy területnek volt az uralkodója, de hát akkor is a nyugati világ ezt egy kicsit barbár keleti tartománynak tekintette, ma is a keleti részeket egy kicsit olyan Balkánnak, vagy orosznak, vagy volt szovjetnek tekinthetjük, hiszen fehér orosz, ukrán orosz területek is fennhatóság alá tartoztak, és hát ezek általában akkor a pusztát, a tajgát, a bizonyos értelemben elmaradott kultúrát jelentették a nyugati, francia, vagy angol, vagy német ember számára. Viszont valóban, ha a mai viszonyokra utalok, akkor ha én elindulok innen, mondjuk az egykori Erdély fővárosból, Gyulafehérvárról, vagy Marosvásárhelyről, vagy Kolozsvárról, nem nagyok a távolságok, és egészen eljutok Krakkón át, vagy Krakkót elkerülve rövidebb úton Vilniuszig, sőt elmegyek a Balti-tenger partjáig, hát az autóval is legalább két napot vesz igénybe egy éjszakai szállást. Úgyhogy egy ilyen nagy területről van szó, sőt még ennél nagyobbról is.
Igen, így van, de vegyük akkor sorra megállapítása szerint. Bátori birodalma a történelmi Nagy Magyarországnál, a valaha is létező Magyarországnál lényegesen nagyobb volt.
Azt szoktuk mondani, hogy a magyar királysághoz nagyon hosszú időn át, mint a 800 esztendőn át bizonyos mértékben hozzátartozott Horvátország, tehát az Adria most a királyságnak a területét, az Adria tengernek a vizemosta. Én, amint említettem, jelen esetben a Balti tenger vizemosta, tehát egy másabb helyzet, és itt egész Kijevig, vagy éppen Tallinig, sőt Rigáig is terjedt ez a terület, ami azt jelentette, hogy még egyszer hangsúlyozva, akkori három részre tagolódó szakadt Magyarországról van szó. Tehát azt jelentette, hogy csak abból kiemeljük az erdélyi fejedelemséget, hát 20-valahányszor nagyobb volt ez a terület ennél. Tehát az, hogy Bátor István erdélyi fejedelem volt földrajzilag, azt jelenti, hogy ez csak egy 20-ad rész, vagy még annál is kisebb. Nagy Lajos király versenyezhet úgymond Bátor Istvánnal olyan értelemben, hogy ő is egy évtizeden át, egy kicsit több ideig, 1370 és 1382 között Lengyelország királya volt. Akkoriban néhány száz éven keresztül kölcsönös volt. Olyan példát is tudunk, ugye Ulászló esetén, hogy akkor lengyel származású volt a magyar király, vagy éppen magyar származású a lengyel király. Tehát ő volt nem csak nagy király, a neve szerint is Nagy Lajos, hanem egy nagyon nagy földrajzi területnek az ura, De ha megnézzük pontosan, és kiszámítanánk négyzetméterekre vagy kilométerekre ezt a területet, akkor még mindig kisebb volt, mint a Bátor István uralkodása idején birtokolt úgymond terület, tehát az a terület, amelynek Bátor István ura volt, mint nem csak erdélyi fejedelem és lengyel király, hanem litván nagyherceg, és akkoriban a litván nagyhercegség az egy nagy területet jelentett, sőt még Livóniának is az ura volt, ugye, tehát Tallinn is oda tartozott, Riga is oda tartozott, tehát ez egy földrajzilag legnagyobb terület volt, hogyha ezt pontosan kiszámítanánk.
Jól tudjuk a történelemkönyvekből is, hogy a 16. században három részre szakadt Magyarország. A kérdés, hogy munkálkodott-e egyesítési szándék az erdélyi fejedelem Bátori Istvánban?
Ezt már részben említettük, és hogyha kibontjuk a témát, akkor abban a korban a keleti nagy szomszéd Oroszország és annak a vezetője akkor rettegett Iván volt, és bizonyos terjeszkedési szándékaik voltak. A Bátori egyfajta védekezésből éppen, hogy területet szerzett Oroszországtól, és így sikerült ezt a terjeszkedést legalábbis az uralkodás idejére megállítania. Az oroszoknak kellett békét kötniük Bátorival, és neki egy olyan elképzelése is volt, hogy aztán éppen az orosz szövetséggel, éppen a már említett rettegett Ivánnal való szövetségben a török alól felszabadítja nem csak Magyarországot, hiszen itt Európáról és a kereszténységről szó volt, és ne felejtsük el azt, hogy akkoriban Oroszország is egy erősen keresztény ország volt. Persze ott az ortodoxia, a keleti kereszténység, és hát Európában elsősorban Róma központú nyugati római katolikus alapú, vallási alapú, vagy protestáns alapú kereszténység uralkodott. Tehát igen, volt ilyen elképzelés, és hát bizony, ha lett volna ideje, még az életében korán elhunyt, akkor sok minden megtörténhetett volna talán.
Professzor úr, mi lett volna, ha 10 esztendő helyett 20-30 évet uralkodott volna a jó diplomáciai érzékű, katonai sikereket elkönyvelő, tudományt, művészetet és kultúrát támogató Bátori? Vajon meghozta-e volna az eredményt a törökök visszaszorítását szolgáló nyugati orosz keresztény szövetség kialakítása, amelyen éveken át viszonylagos titokban munkálkodott?
A történészek, de általában a tudósok nem szeretik a mi lett volna, ha típusú kérdésfeltevést. Mégis el kell mondanom, hogy ez gyakorlatias, akár a mindennapi életünket is átitatja, hiszen mi is, amikor valami esemény bekövetkezik, vagy választási lehetőségünk van, nyilván elindulunk egyik úton, akkor azért helyenként feltesszük saját magunknak is azt a kérdést, hogy vajon mi lett volna, ha a másik úton megyünk, vagy ha másképpen alakulnak a dolgaink, és hát ilyen értelemben, ha nem is tudományos, de akkor is én úgy gondolom, hogy fel lehet tenni ezt a kérdést, ami elhangzott, hogy mi lett volna, vagy mi lehetett volna. Hát igen, hogyha sikerül ez a keresztény szövetség, illetve az orosszal, és hát nyilván más keresztény állammal is, hiszen itt most a török kiverés lett volna a cél. Ha sikerült volna, akkor és eredményeket ért volna el, akkor az nem csak Magyarország felszabadítását, török alóli felszabadítását jelenthette volna, hanem nyilván ennél többet is, de a mi szempontunkból akkor talán ma elmondhatnám azt, hogy Magyarország egyik legnagyobb királyát tisztelhetnénk Bátor István személyében, hát így nem volt magyar király, és hát bizony azt is tényként el kell mondani, hogy amennyiben a millennium évében felállított, Budapesten felállított szobrokra gondolok a hősök terén, valószínű nagyon sokan ezt láthattuk, a kedves rádió hallgató is a magyar örökség nyomában eljutott Budapestre és elment a hősök terére. Hát ott nem található Bátor Istvánnak a bronzszobra, bár ott van a már említett Nagy Lajosé, aki lengyel király is volt, Bátori előtti évszázadból Hunyadi János, illetve Mátyás királynak a szobra, is talán itt következhetett volna Bátor István, de ő kimaradt, és utána ilyen neveket említhetek, mint Bocska István, Betlen Gábor, Tököl Imre, II. Rákóczi Ferenc, vagy éppen Kossuth Lajos, tehát az ő társaságukba kerülhetett volna, hogyha az lett volna, ami esetleg lehetett volna, mondanám így történelmietlenül, de mégis gyakorlatilag.
Összevethető-e Báthori 10 éves uralkodása mondjuk a 8 éven át tartó Rákóczi szabadságharccal, esetleg Mátyás királyságával, vagy épp Bethlen Gábor fejedelemségével?
Nyilván hajlamosak vagyunk összehasonlításokra, és hát én magam is egy ilyenbe kerültem bizonyos célzattal, hogy most területeket vagy nézetkilométereket hasonlítanánk össze. Nyilván itt nem lehet szó mennyiségről, minőségről van szó, egyediségről, sajátos értékekről, tehát bizonyos értelemben helyenként összehasonlítunk korokat vagy személyeket, de igazából ez értelmetlen, hiszen kinek-kinek a maga helyén, a maga értékteremtése valósulhatott meg, és mindenkit a maga nevébe kell tisztelnünk. A már említettek közül ugye hát Rákóczi Ferencet a szabadságharc helyszínei miatt, amelyek nyilván kiterjedtek miránk is, Mátyás királyt, az igazságosnak mondott ugye királyt, aki Kolozsváron született, büszkék vagyunk rá, ugye rendben is van a Mátyás szülőháza Kolozsváron, vagy éppen az Erdély szempontjából igen jelentős Bethlen Gáborról van szó. Nyilván Bethlen Gábornak más kirajzása volt az európai történelemben, mondjuk, mint az egy nem olyan korában, tehát egy néhány évtizeddel korábban uralkodó Báthor István esetében. Tehát vannak szubjektív tényezők is, nyilván a mi szempontunkban, mint magyarok, természetesen, hogy az is fontos, hogy milyen hatása van egy uralkodónak a saját életünkre, milyen hatása volt, és persze más hatása volt a magyar történelemre, a már említett személyeknek más-más hatásuk volt, de úgy gondolom, és mindenképpen kihangsúznám, hogy azért Báthor István nem csak, mint lengyel király és litván nagyherceg, hanem mint a legelső nagy erdélyi fejedelem és az egyik legjelentősebb erdélyi fejedelem, sőt egyetem alapító szerepel a mi történelmünkben. Tehát én meggyőződésre vallom, hogy Báthor Istvánról a keleténél kevesebbet beszélünk idehaza, és úgy gondolom, hogy nálunk is nagyobb elismerés illetni meg ezt a jelentős kitekintésű európai uralkodót. Remélem, és ezzel fejezem be ezt az összehasonlítást, hogy remélem, hogy a szülőhelye előbb-utóbb szintén látogatható lesz, akár csak a Mátyás király, vagy éppen Bethlen Gábornak a szülőhelye itt Erdélyben. Vagy éppen a Hunyadiaknak a vára Vajdahunyadon, hogy ne menjek messzire, hiszen az is egy nagyon jól látogatható turisztikai célpont. Tehát én nem remélem, hogy az említett nevek mellett most már Báthor István szülőhelyének a felújítása is majd meg fog valósulni.
Tudjuk még azt is, hogy Báthori uralkodása a Lengyelország történelmének egyik legdicsőbb korszakát jelenti. A lengyelek egyik legnagyobb királyukat tisztelik benne, annak ellenére, annak dacára, hogy élete végéig megmaradt magyarnak, és lengyelül sohasem tanult meg.
Így van, Báthori 4 nyelvet beszélt, nem tartozott a lengyel ezek közé, de hát akkoriban nyilván volt közös nyelv, mint latin is. Összesen a lengyel történelem 48 királyt sorakoztat fel, és hogyha egy lengyel embert megkérdeznék, hogy az 5 legjelentősebb uralkodó nevét sorolja fel, tehát mondjuk a kezén, az egyik kezén, akkor bizonyára oda kerül, sőt az első közé kerül Báthor István lengyel királynak a neve is. És itt az is megemlíthető, hogy a temetkezési helye az Krakkó. Tehát igaz, hogy ő Krakkóba se tartózkodott, mindig tartózkodott, ugye, tehát nyilván, de Erdélyben egyáltalán nem a lengyel királysága idején, tehát sokszor azért ő Litvániában volt, vagy éppen a Litvániához tartozó nagyon szerette az ottani Grodnói várat, de Erdélyben már az alatt, a 10 év alatt már nem tért vissza. Tehát nem véletlen, hogy a Wawelbe temették el, Krakkóba, tehát ez a királyi kastély, és itt van a sírja, tehát ez látogatható, és mondhatnám azt, hogy ez egy zarándok hely. Tehát úgy, ahogy elmegyünk a Hunyadi János sírjához, mondjuk Gyulafehérvárra, az Alaksorba, a Székesegyházba, és bizonyára ezt többen megtették, bár most felújítás alatt van, vagy legalábbis én, amikor Gyulafehérváron voltam, a Székesegyház felújítás alatt volt, Tehát hasonló módon elmehetek a Krakóba és a Wawelbe, az Alaksorba meglátogathatom a Bátor István sírját, akár nemzeti szalagot lehet elvinni, de a legfontosabb az, hogy kegyeletet leróni, esetleg egy-két emlékképet elkészíteni, és ezt is csak ajánlani tudom, aki már megtette annak is, de főleg annak, aki esetleg nem tette meg, és csak ajánlani tudom, hogy erdélyi magyarként, hát bizony, menjünk el akár Lengyelországba, és ismerjük meg a baráti lengyel népnek a történetét, az életterét, a településeit, az értékeit, a műemlékeit, tehát az örökségünk nyomában épített örökségünk, a múlt emléke, ezek közösek, és íme ez is egy példa.
No, meg az is, hogy Bátor István számunkra mindenek előtt a második erdélyi fejedelem, hiszen nevéhez kötődik az erdélyi fejedelemség első virágkora is. Mit tudunk a fejedelmi ténykedéséről?
Hát elmondhatom azt egy rövid mondatban, hogy keménykezű katolikus fejedelem volt a protestáns többségű Erdélyben, aki az erdélyi vallási türelmet tisztelte, ugye akkoriban, azelőtt nem sokkal, az uralkodás előtt nem sokkal, ugye a század elején következett be a reformáció, és így Erdély végül is protestáns többségűvé változott, a sokat változott az uralkodó szerint is. Humanista gondolkodó volt, és ennek is betudhatóak az alkotásai, az, hogy támogatta a kultúrát, a tudományt, egyetemet alapított. Amint már említettem, magyar és a latin mellett még németül és olaszul beszélt, tehát ez is se volt semmi az akkori korban. Kérdezzük meg mai világban, amikor ugye tudunk magyarul, mint anyanyelvünk, hát románul többé-kevésbé, még az angolul is, vajon még tudunk-e nyelvet, vagy beszélünk-e négy nyelven megfelelő módon. És hát voltak éppen megemlítve erdélyi fejedelemségét 1571-ben Szapolyai János váratlan halálát követően vált Erdély fejedelmévé. Itt megemlíthető az is, hogy nagyon bölcs államférfi volt, ritka dolog és egy szép példa, hogy akivel éppen megütközött Bekes Gáspárral az erdélyi fejedelemségért, későbbiekben őt főtanácsadójává tette, és Bekes Gáspár kint volt, kint élt vele a király udvarában. Talán most, hogy a nemzeti összetartozásról is többet beszélünk, ez is egy példája, hogy mi lehetünk ellenfelek adott helyzetben, de ne legyünk ellenségek, és amikor már lejárt a csata, úgymond, akkor össze lehet fogni, és nemzeti ügyekbe, vagy gyakorlatias ügyekbe egymás mellé lehet állni. Úgyhogy ő volt egyébként a második erdélyi fejedelem, hiszen azelőtt vajdák voltak Erdélyben, és mindig szerette Erdélyt, még akkor is, hogyha a kapcsolatot a futárai és a kancelláriája, Erdélyben létesített kancelláriai hivatala által tartotta fenn.
Bátor István 1586. december 12-én a Grodnói várban 53 éves korában váratlanul elhunyt. Miért éppen itt, és miért 53 évesen?
Az utóbbi kérdésre, hogy miért 53 évesen, nyilván erre a jóisten tud válaszolni, hogy mennyi adatik meg nekünk, de hát persze itt ilyenkor mindig nagy kérdések vannak, hiszen ha egy uralkodó viszonylag fiatalon hal meg, akkor mindig feltehető a kérdés, hogy mennyire természetes, vagy esetleg mesterséges halálok, hiszen mindig vannak különböző érdekek, és hát természetes, hogy már előtte is beszélvén a Bátor István céljairól, akár az orosz szövetségről és a török elleni háborúnak a tervezéséről, hát most nyilván egyeseknek érdekük lehetett az, hogy ez ne következzen be, és ez nyilván a korai halála idézhette elő. Hogy miért éppen a Grodnói, vagy Grodnói várban történt, és ott hunyt el, majd onnan elvitték a Lengyel Királyság központjába, Krakóba, és ott temették el. Ez annak köszönhető, hogy ez az egyik kedvenc vára volt, nyilván, hogy ott tartózkodván, és nem Erdélyben, ott a környéken, és mint lengyel király, litván uralkodó, tehát a lengyel-litván unió vezetőjeként, uralkodójaként, hát nagyon szívesen ment a Grodnói várba. Egyébként ez az egy évtized, amíg ugye lengyel király, litván nagyherceg volt, ez nagyon sok harccal is telt el. Már említettem, hogy még az oroszokkal is ugye harcban állt, és aztán békét kötött rettegett Iván, és emiatt is szeretett ott tartózkodni, megpihenni, és így betegen is oda került, és ott hunyt el. Egyébként megemlítve ezt a nevet, ami valószínű kevésbé ismert, ha valakinek így azt mondom, hogy Grodno vagy Rodno, akkor vajon ez hol van? Hát ez a város jelenleg Fehér Oroszország területén helyezkedik el. Ugye ez Belorusszia, fővárosa Minszk, a jelenlegi határtól nem is olyan nagyon messze található, és hát ez az érdekes, hogy oda jutottunk, már akkoriban ugye egy birodalom úgymond volt, ahol született Bátor István Szilárd-Somlyó, az Románia része is az Európai Unióban van, míg ahol elhunyt, meghalt, tehát ez a Grodno vagy Rodno, azaz Fehér Oroszország, az az Európai Unión kívül van, tehát gyakorlatilag oda vízummal lehet eljutni, tehát nem csak kétnapos autózás, hanem még vízum is szükséges, hogy valaki ma eljusson ide. Én egyébként itt személyesen megemlíteném, hogy beadtam egy pályázatot, egy Erasmus pályázatot, és éppen a Marosvásárhelyi Orvos Egyetem és a Grodnói Egyetem között van egy Erasmus oktatási csere kapcsolat. Már több kollégám ott járt, és én remélem, hát a pontozás már megtörtént, csak most a vírus járvány miatt nem lehet tudni, hogy ezek a pályázatok hogyan alakulnak. Hát voltak éppen ez a 2020-21-es tanévre szólna, hogy ott egy 10 napot vagy egy jó hetet eltölteni és oktatni. Remélem, hogy el fog tudni jutni, akkor hivatalosan is vízum birtokába, Rodnóba, és esetleg akkor majd arról is beszámolhatok, hogy hogy néz ki élőben Bátor István halálozásának a helyszíne.
Bátori életműve megismételhetetlen. Próbáltak-e a nyomdokaiba lépni?
Az előbbiekből is levonhatom azt a következtetést, hogy üstökösként tűnt fel, meteorként távozott, talán jelképes ez, mert amilyen hirtelen megjelent, hát sajnos korai halálával elég hirtelen távozott, és hát akkor egy elég zűrzavaros korszak is következett, ugye, a török hódítás miatt is, Erdélyben, de nem csak Erdélyben. Mondhatnám azt, hogy utána már kevésbé dicsőséges évtizedek voltak, következtek. Sajnos az ő élete sok lemondással járt. Az egyik és a legnagyobb az az volt, hogy a lengyel trón megszerzése miatt el kellett vennie feleségül Jagelló Annát, aki egyébként 10 évvel idősebb volt nála, és ez azt is jelentette, hogy úgy szerezhette meg a lengyel királyságot, egy olyan, mondanám azt, hogy kényszerházasság által, amelyet a lengyel nemesség mindenképpen elvárt a királyi koronáért cserébe, hogy igazából nem lehetett gyakorlatilag utóda. Ő egyébként unoköcsét, Bátori András bíborost támogatta az erdélyi fejedelemségbe, jól ismerjük az ő tragikus történetét is, éppen Csíkszentdomokos határában a székelyek gyilkolták le, amiért hát a pápa egy kicsit meg is orrolt a csíkszentdomokosiakra. Még egy példát mondhatok, aki akarta volna követni a Bátor István eredményeit, pontosabban a becsvágya alapján lengyel király szeretett volna lenni, második Rákóczi György, viszont ő protestáns erdélyi fejedelem volt, és a lengyel trónt egy protestáns fejedelemnek, éppen a katolikus lengyel trónt megszerezni, hát az azt jelentette, hogy ezt a hiúságot, becsvágyat éppen, hogy a lengyelek törték kerékbe, és éppen, hogy a lengyelek győzték le, és ezért kellett aztán visszavonulnia, és aztán a törökök is megóroltak rá, és a csatában, harcban halt meg. Tehát nem sikerült Bátor István örökségét folytatni ilyen értelemben.
Milyen céllal foglalkozott Bátor István életével, emlékezetével és megbecsülésével?
Azt szeretném, hogy Bátor István ne csak Lengyelországban és Litvániában örvendjen az őt megillető megbecsülésnek, hanem az erdélyi magyarság körében legyünk büszkék az ország határokon innen és azokon túli tevékenységeire, hiszen ő egy nagyon jelentős közép-kelet-európai államférfi volt, és az a tény, hogy itt Szilárd-Somlyón született, ez mindenképpen erre kötelez bennünket.
Bátori virágzó lengyel királyságot és litván nagyhercegséget hagyott maga mögött. A vilniuszi helyszínről és a litvánok megbecsüléséről a következő műsorunkban lesz szó. Remélem, elfogadja a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon szívesen. Már csak azért is, mert a sajtóban is sokat írtak arról, hogy a kolozsvári Bábeli Bolyai Tudományegyetem rektora Biza egy az egybe vallja azt, hogy a Kolozsvári Egyetemet Bátor István alapította 1581-ben, a Vilnius Egyetemet pedig két éve korábban, 1579-ben, és én magam Vilniusban is járván, tehát nyilván Kolozsváron is jártam a mai Bábeli Bolyai Egyetemen, de a Vilnius Egyetemen is, és akkor most a Vilnius emlékekről talán egy kicsit személyes tapasztalatokról is a következő műsorban beszélhetünk.
Innen fogjuk folytatni, és most köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, és áldott hétvégét kívánok, és használják ki a szabad napokat a természetben is, és legyenek békességben, egészségesen mindannyian.
Tisztelt hallgatók, ennyi fért a mai összevont különkiadásunkban. Az elmúlt órában dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közírót, a volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem dékánhelyettesét és a Marosvásárhelyi Rádió Kőbezárt pultunk és az örökségünk nyomában című műsorainak szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.